Egy nagyon szép péntek délutánt kívánunk valamennyiünknek, vagy kívánok valamennyiünknek, nem is tudom, jól van-e ez így magyarul, és nektek is, akik néztek és hallgattok bennünket határainkon innen és túl, péntek délután 5:30, 10 perces késésbe vagyunk. Van egy jó hírem, és van egy rossz hírem, a rosszal szeretném kezdeni, Sanyi nem lesz. Oké. Mit gondolnátok, hogy megkért, hogy imádkozzunk érte? Jó, itt a helyszínen is, és kérlek, hogyha nézed ezt a felvételt, igaz, hogy utólag fogsz érte imádkozni, de szerintem azért is hálás lesz. És még mielőtt imádkoznánk, a jó hír az, hogy itt van Farkas Péter Pepsi, és nem? Mi? De lesz egyébként valami? Ne, valamit csak mond. De előtte, hogy miről fogunk beszélni? Egy rejtélyről fogunk beszélni. Egy olyan rejtélyről, ami lehet, hogy nekünk keresztényeknek olyan nagyon megszokott, és amivel olyan... Nem is tudom, hogy olyan nagyon megszokottan tudunk ránézni erre a rejtélyre. Aki pedig nem keresztény, aki keresi az életnek a lényegét, hogy miért van itt, vagy hogy mi a Biblia, és a keresztények miért szorongatják állandóan a Bibliát a kezükbe, és miért ennyire furák, esetleg így sok esetben, akkor figyelj, ez az üzenet, ez erről fog szólni. A világ legnagyobb rejtélyéről fogunk beszélni. De előtte imádkozunk egyet, Sanyiért, meg a Pepsi üzenetéért. Mennyei Atyánk, köszönjük azt a sok mindent, amink van, köszönjük a barátságainkat, köszönjük, hogy közel 15 éve megy az eredményes élettalálkozó, ez egy csoda. Még mindig van mit mondanunk, legalábbis úgy érezzük, és ez egyedül a te érdemed, Jézus Krisztus. Mi semmit nem tudunk úgy, ahogy tudnunk kéne. Teljesen alkalmatlanok vagyunk, és ezt Sanyi nevébe is mondom, mert ma beszéltünk erről telefonon. Csak, Uram, áld meg azt a drága embert, gyógyítsd őt, van egy kis betegsége, áld meg a családját, gyerekeit, munkáját, és őrizd meg őt, Uram, hogy még legalább, hogyha nem jössz vissza, ami botrányos lenne, de 15 évenből nem jönnél vissza, Uram, akkor még mindig tudjunk valamivel szolgálni az embertársaink felé. És kérlek, hogy hozd el Sanyit legközelebb. És köszönjük, hogy a te drága nevedben imádkoztunk. Amen. És hát is adnám a szót Kanut barátomnak.
Sziasztok! Hosszan készültem. Na jó, nem számít. Elmondok egy sztorit. Rövidet, jó? Csak nem tudom, hol kezdjem. A napokban meghívást kaptam ebédre. És egy gyönyörű szép nagy házba érkeztem. Nem tudom, hogy hívják, talán tarisznyaráknak, vagy mi ez a ilyen kerek alakú, és van sok lába, és akkor azt ott lehet, meg szoktuk enni. Az volt, meg osztriga. Úgy elosztrigázgattunk. És a srác, aki meghívott, egy ilyen, már hogy a családjával, egy ilyen, tehát az osztrigát egy ilyen csavarhúzóval nyitotta föl, és mondta, hogy ez ilyen játék, hogy így ki lehet nyitni. És utána felsziszentettük, aztán megettük szegény osztrigát. Aztán kimentünk, mert hogy azért kaptam meghívást, mert szemet vetettem a kocsijára, és megkérdeztettem a közös ismerősünkkel, hogy vezethetem-e, és ő láthatatlanban mondta, hogy persze, nyugodtan. Úgyhogy beültem egy Bentleybe, miután kiparkolt a garázsból, és elmentünk fagyízni. És miközben bent ettük azt a sok gondolom aranyárban mért cuccot, amit én nem tudom mennyibe kerül, de nem is számít. Az a lényeg, hogy így mondta, hogy ez ilyen játék. És amikor végeztünk vele, akkor mondta, hogy most menjünk ki játszani a Bentley-vel. És csak ez volt a gondolat, ami nagyon tetszett, hogy nekem ez ilyen nagyon tekintélyt parancsoló, hogyha valakinek ilyen drága kocsia van, és azt hiszem nem vagyok egyedül vele. És nem véletlenül volt kedvem vezetni, mert ez egy ilyen, számomra egy olyan különleges alkalom, hogy lehet, hogy soha többet nem ülök ilyen áru kocsiba. De abban teljesen igaza volt, hogy ez tulajdonképpen csak játék. És még nem beszélgettünk arról, hogy mi az a dolog, amit ő valóságnak gondol. Úgy értem, mi az, ami fontos számára. Mert az Ostriga, meg a Bentley, az csak játék, ezt tudom. És ebben egyet is értünk. Úgyhogy... Ja, úgyhogy az, hogy ki milyen játékokat kap az életében, vagy milyen játékokhoz juthat hozzá, kis matchbox, vagy nagy autó, vagy kisház, vagy nagyház, az lehet, hogy nem tudom én, ideig, óráig ad egy kis vidámságot az életbe. De biztos, hogy nem ettől lesz valaki. Kérdezem. Tehát ebben biztos vagyok, hogy nem ettől lesz valaki boldog ember, hogy ezeket megszerzi. És azt hiszem, magamat is figyelmeztetnem kell arra, hogy amikor ilyet látok, akkor azért, mert annyira ritka, és azért, mert annyira különlegesnek gondolom én, lehet, hogy túl nagy értéket tulajdonítok neki, de valójában nem nagy kaland, az is csak egy darab vas, vagy az Ostriga, az is csak egy kaja. Nyilván más íze van, mint a banánnak mondjuk, de amúgy nem lehet tőle sokkal jobban jól lakni. Miért adnátok pénzt azért, ami nem kenyér, ugye? Van ez a mondás. Ja, úgyhogy... És azt hiszem, hogy sokan úgy élik az életüket, hogy az életük középpontjában játékok vannak. Azt hiszem, hogy én nem, remélem, hogy nem. Hogy próbálom magam itt is figyelmeztetni, hogy minek mennyi az értéke. De hogyha esetleg azt gondolod, hogy ha gazdag leszel, akkor jó lesz neked, meg hogyha lesz egy ilyen kocsid, meg egy olyan házad, meg egy te is osztrigát tehetsz, és csavarhúzóval bonthatod ki, akkor boldog leszel. Nem hiszem, hogy ettől leszel boldog. Akkor elmondhatod, hogy jó játékaid vannak. Az buli. De az még nem mond semmit az életed értékéről. Valójában. És hogyha esetleg szeretsz így játszani, ez azt gondolom nem baj. Ha túl nagy értéket tulajdonítasz a játékoknak, az már lehet, hogy baj. És igazából bárhogy is van, ne érezd magad most rosszul, nem arról szól a történet, csak hívlak arra, hogy gondolkodjunk el olyan dolgokon, amik nem játékok. Hogy olyan témákról beszélgessünk, ami komoly. Ami életbe vágó adott esetben. Ami tényleg eldönti, hogy amikor visszanézel sok-sok évesen, akkor valószínűleg nem az átmulatott éjszakák száma, vagy a szexuális kapcsolatok száma, vagy a felhalmozott pénz mennyisége fogja meghatározni azt, hogy visszanézve elégedetten mosolyogsz, és azt mondod, hogy ez jó mulatság volt, és megérte, vagy azt fogod mondani az életedre, hogy mint amit egy... Most nem mondom a nevét, lehet, hogy ki se tudnám ejteni, de nem is fontos. Visszanézve azt mondta a fiának, hogy egész életemben azt a nyavalt pénzt üldöztem. Csak azután rohangáltam. És én nem szeretnék ilyen visszanézést. És ha egy mód van rá, akkor nem azért szeretném ezt elkerülni, mert viszonylag fiatalon meghalok, hanem azért, mert szeretnék értékes dolgokra visszanézni. Ja, de hogyha nem is visszanézni, akkor előre. Hogy nézzünk tényleg azokra a dolgokra, amik életbe vágóak, fontosak és értékesek. És ezt múltkor említettem, még egy apró gondolat az, hogy te milyen értéket tulajdonítasz a játékszereidnek, az picit meghatározza azt is, sőt, lehet, hogy elég jól, hogy milyen értéket tulajdonítasz a fontos dolgoknak. És hogyha a körülötted élő embereket nem tartod fontosabbnak, mint a játékszereidet, akkor ez a körülötted lévőkre mindenképpen hatással lesz. És ha a játékszereid száma és minősége nem is, de az emberi kapcsolatait hiánya az mindenképpen egy fontos szempont lesz, ami később lehet, hogy fájni fog. És hogy mi értéke van az embernek, azon ez már egy hosszú téma, amit lehet, hogy nem én fogok kifejteni. Gondolkodom azon, hogy a rejtély és a játék hogyan jönnek össze. De azt hiszem, hogy van egy közös pont az, hogy álmélkodunk. Amikor van egy jó játékszer, azon ideig, óráig tudunk álmélkodni, tudunk csodálkozni, tudunk örömünket lehetjük benne. De hogyha a rejtélyek ugyanilyenek, azok is adnak egy ilyen örömöt. És hiszem azt, hogyha ki tudnám bogozni az életet, és meg tudnám mondani, hogy mi hogy működik, akkor elég hamar el tudnám veszíteni azt, hogy csodálkozzak. Elég hamar fel tudnám adni azt, hogy örömöm legyen abban, amit látok. És úgy látom, hogy nem csak nekem, hanem nálam sokkal idősebb embereknek is az az életélménye, hogy ha leért ugyan 70 vagy 80 évet, akár 90, még mindig azt mondja, hogy vannak benne csodák, vannak benne rejtélyek, vannak benne olyan dolgok, amit az ember értelme fel nem foghat és fel nem érhet. És azt hiszem, hogy ez teszi számomra reményteljessé azt, hogy bármennyire okos is vagyok, bármennyire kutatom is az életet, soha nem fogok oda jutni, hogy na, kivégeztük. És ez lehet egy reménytelenségnek egy élmény egyeseknél, de hogy akkor minek is kutatjuk. De igazából egy olyan valakinek a megismeréséről van szó, aki, tehát ugye egy személynek a megismerése, azt tudjuk, hogy az se olyan, hogy elkezdem, és akkor két hét múlva ismerem a feleségemet. Nincs feleségem, nem azért mondom. De gyakorlatilag senkit nem tudok kiismerni, bármilyen hosszú ideig élek is. De hogyha van egy olyan személy, aki mindig örömöt szerez nekem, mindig, nem szeretem ezeket az idegen szavakat, de a pozitív csalódás, tehát hogy mindig meglepődöm, hogy tesz, és mindig örömteli ez a meglepődés, akkor ez akár végtelenségig, akár az örökké valóságig is történhet. Tehát nem okoz problémát az, hogy nem ismerem ki teljesen, ha mindig meg tud lepni. Valahogy így kapcsolódik a játék a rejtélyhez az én fejemben. És ha jól hallottam Ernő, akkor a rejtélyről fog beszélni. Nem tudom, hogy ilyen megközelítésből, de biztosra veszem, hogy tanulunk majd olyan dolgokat, amik eddig rejtve voltak előttünk, vagyis rejtélyek voltak, és most Ernő fölfedi nekünk nagy örömünkre.
Köszi. Köszi, Pep, és egyébként hamarosan megy Kínába, Pep, missziós útra, meglátogatja Pásztor Maria Józsit. Ez egy jó kaland lesz, utána majd várunk vissza ide egy élménybeszámolóra. Elvégre nem a szomszédba mész. Oké, a közgondolatokat, rejtély, csodálat, játékok. Tudjátok, mi a baj, hogy azt hiszem, hogy legtöbbször mi csak játszunk. Hát én úgy gondolom, ja, én azt hiszem, ez nekem tetszik, és hasonló mondatokat mondunk, de egy valamit legtöbbször sose teszünk meg. És most így a hitetlenek nyelvén beszélek, mert mi a legtöbbször megtesszük. De aztán lehet, hogy hívőként nem, mert amikor belépünk a rejtélybe, amiről beszélni fogunk, hello, akkor rájövünk arra, hogy ez a rejtély annyira mély, hogy a rejtély után egy újabb rejtély vár ránk. Amikor kinyitunk egy titkos ajtót, és bemegyünk, körülnézünk, elámulunk, és azt mondjuk, hogy azt a mindenségit neki, ezt sose gondoltam volna, hogy az ajtó mögött ilyen csodák várnak, és nézed, alig tudsz betelni vele, és aztán egy pillanatra rátéved a szemed így a szemközti falra, és ott van még egy ajtó. És az még rejtélyesebb, ha lehet ilyet mondani. Lehet, hogy már benőtt a borostyán, vagy nem is tudom, egy pókhálós, és tudjátok, az igazi rejtély, Indiana Jones, amikor ment, és mindegy. És tudod, kinyílik, erről majd lehet, hogy fogunk beszélni, hogy nyílik ki, lehet, hogy el fogom felejteni, majd szóljatok, kinyílik, benéz, és azt mondja, azt a mindenit neki. És így visszanézel az előző helyre, az ajtó nem csukódott be, mint a hülye filmekben, visszanézel, és azt mondta, hogy az se volt rossz, na de ez mekkora rejtély. És mész tovább, és van még egy ajtó. Ezt jelenti kereszténynek lenni. Oké? Ezt is jelenti kereszténynek lenni. Rejtély, rejtély hátán. Megfejted az elsőt, aztán mész a következőre, és a következőről visszanézel, és rájöttél, hogy a büdös fenét fejtetted meg az elsőt, csak a felszínét érintetted, de már mentem a másodikra. Oké? Nagy rejtély kereszténynek lenni. Az élet egy nagy rejtély, egy nagy kaland. Csak nem akarunk komolyan életre halára gondolkozni róla, ahogy Pepsi mondta, nem akarjuk feltenni a kemény kérdéseket, a kényelmetlen kérdéseket, félünk, hogy milyen válaszokat fogunk kapni. És kicsit így bosszus vagyok Sanyira, mert tönkretett a sorozatomat, mert lett volna egy sorozatom a János 3.16-ról, a Biblia egyik legismertebb verséről, amit minden keresztény kívülről fúj. De úgy döntöttem, hogy bosszút állok, és mégiscsak erről fog beszélni. És nem lesz sorozat, hanem most a János 3.16-ról szeretnék beszélni, mert ez az a vers, ami felfedi az első és leginkább húsba vágó rejtélyt. És oké, az egész Biblia egy nagy rejtély, hogy miért írták meg, talán beszéltünk már erről, hogy amikor elkezdtem olvasni a Bibliát, így komolyan, így életre halálra, mert érdekelt, hogy mi van benne. Ha már egyszer úgy döntöttem, hogy keresztény leszek, akkor tudni akarom, hogy mi az eszenciája ennek a könyvnek, mi az, ami leírja a lényegét, hogyan tudnám összefoglalni, és azt hiszem, hogy a János 3.16 a legtömörebb, legfrappánsabb összefoglalója a Biblia központi üzenetének. És persze a könyv tele van üzenettel, de ez az üzenetek üzenete, a János 3.16. És ez azt hiszem, hogy megérdemel egy alkalmat, mit gondoltok? Vagy már olyan sokszor hallottuk, már mindent tudunk róla. Oké, János 3.16. Ha ezt tudtam volna, Rafi, ha ezt tudtam volna. Oké. János evangéliuma, 3. fejezet, 16. vers. Először elolvassuk az egész verset, és aztán végigmegyünk, hogy mi van benne. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez olyan nagy durranás. Ezt harangoztat be ekkora csindadrattával. Hát tanultam Sanyit egy kis marketinget. De nem, így is lehetne, oké? Ezt is mondhatnánk, hogy ez semmi. És tudjátok, hogy mi az életnek a lényege? Most így ennyi idősen azt hiszem, hogy lehet, hogy már nyilatkozhatok felelősen arról, hogy mindig a jelentéktelennek tűnő dolgok az életünkben azok, amik talán a legfontosabbak, amikre csak így rálegyintünk. Döntések, helyzetek, egy kijelentés, egy könyv, egy ember. És annyira megszokottak vagyunk, mert mi olyan nagyon hatalmas és látványos dolgot szeretnénk. Hello Judy. Zsidók, csak hadd mondjam el, hogy a csodákra várunk, de higgyétek, hogy a csodák nem fognak igazi változást eredményezni az életünkbe. Sokan kérdezik tőlem, nagyon sok emberrel beszélgetek, és nem tudom, hogy fogunk János 3.16-hoz jutni, de fókuszálni fogok, hogy Ernő, miért nem látja mindenki Istent? És így erre van több válasz is, és van akinek egy se elég jó, de csak hadd mondjak valamit. A Bibliában azt mondja Mózes könyveibe olvassuk, hogy Isten csodákkal hozta ki Egyiptomból Izraelt. És szétnyílt a vörös tenger, és erről beszéltünk, hogy több száz méteres falak meredeztek vízből az emberek körül, ahogy mentek át a mederben, és a halakat látták a vízfal mögött, lehet, hogy még cetet is, meg cápát, meg mit harrajokat, ott úsztak, tudod, és így lehet, hogy be is tudott nyúlni a vízfal mögé, és megsimogatott egy angolnát, vagy nem tudom. És figyeljetek, ott mentek át, és ezt elég nehéz lenne tagadni, hogy ez csoda. Ezt elég nehéz lenne azt mondani, hogy ezt így valaki létrehozta, hogy ez nem Istennek a hatalmas csodája, és hogy ez nem miattunk történt. És mentek a vízfal között, a kiszáradt mederben, mert szél, erős szél fújt, és ugye egy tengermederben, én azért búvárkodtam, hát ott azért van üledék, abban nehéz menni. De ez egy kiszáradt mederbe mentek a vízfalak között. És átmentek, és ahogy az utolsó ember átért, így visszanéztek, és körülbelül egy középtájon lehetett az üldöző egyiptomi hadsereg. Szekerekkel, lovasokkal, páncélosokkal. Féljétek, ez olyan volt, mintha most az amerikai hadsereg üldözne. Tehát a kor legmodernebb hadserege, a legszuperebb szekerekkel, nem harc, akkor az olyan volt, mint egy harckocsi. Az olyan hatása volt egy szekérnek. Most nem mondom el, hogy nézett ki, mert részt én nem is tudom, de... Oké, és tudod, átért az utolsó héber, és abban a pillanatban a víz elkezdett összezárulni. És na most az nem olyan, amikor a kádba kihúzod a dugót, vagy egy picit engeded a vizet, hanem annak brutális ütése van, amikor több száz méter magasan áll a vízfal, és utána megszűnik az erő, ami tart, és összezuhan. Tehát az olyan, mintha beton falak estek volna a katonák fejére, szétzúzta a tenger a hadsereget, és aztán csak ott hullámzott, még ott biztos kicsit morajlott a víz, és tudod, elült, és aztán csak a nyugodt víztükör volt, lehet, hogy még aranyhíd is volt, ahogy sütött a nap, és ennyi volt az egyiptomi hadsereg. És két nap múlva vissza akartak menni. Milyen jó volt nekünk Egyiptomba. Tudod, a csodák nem eredményeznek hitet. A csoda az nem fogja megváltoztatni az életünket. A hit az, ami megváltoztatja az életünket, és ez egy nagy rejtély. Oké. Hát többek között Isten ezért nem jelenik meg mindenkinek. És egy másik oka talán az, hogy nem fogja korlátozni a szabad akaratodat. Mert ha teszem azt, ő azt mondaná, hogy minden embernek megjelenik, amint betölti a 18. életévét. Reggel felébred a születésnapján, és ez egy egetrengető marhasság, de betölti a 18. születésnapját, és ott állok az ágya végénél, kinyitom a szemem, pák, ott van Isten. Ki vagy? Isten. Jó, azt mindenki mondhatja. Mutass valamit. Varázsol oda, mit tudom én, valamit. Akkor milyen választásom maradt? Persze, hogy oké, hát akkor hiszek benned, mert félek. Oké, ezt úgy hívják, hogy manipuláció. És valószínűleg a legtöbb embernél félelem alapú, mit tudom én, kötődést hozna létre, ami nem is igazi kapcsolat, semmi köze a szeretethez, és sorolhatnánk. Isten valami más utat választott. De szeretném azt mondani, hogy az emberek nem azért nem hisznek, mint hogyha nem lenne elég bizonyíték. Mert Isten, mivel nem csak szerető, meg jó, hanem igazságos is, ő pontosan elegendő bizonyítékot hagyott hátra, hagyott maga után szerte a világba, hogy egy normálisan gondolkodó ember igazi hitre juthasson, igazi meggyőződésekkel. De, János 3.16, mert úgy szerette Isten a világot, és erről beszéltünk a múlt alkalommal, hogy látjuk azt, hogy egy szerető, iszonyatos erejű lénynek a kezenyomát viseli ez a bolygó. Látjuk azt, hogy szerető, mert gyönyörű, most csak összefoglalom, amit mondtam talán 20 percben az előző alkalommal, látjuk azt, hogy ezeket a gyönyörű színeket, az univerzumnak a nagyságát, a szépségét, hogy nem csak a funkció jó, hanem jó a design is, és mondtuk, hogy oké, Bentley-t említetted, mondjuk a Bentley, hogyha csak egy csőváz lenne rajta, tudod, az nem lenne annyira jó. Ő lehet, hogy jól működne, ott lenne a futómű, a karosszériának az alapja, de csúnya lenne, vagy egy ütött kopott ilyen Mad Max-szerű autó, az annyira nem, de egy Bentley, hogy klassz a dizájn, és jól működik, és Isten figyelt a legapróbb részletekre is, és van neki, úgy szerette a világot, hogy azokat az embereket is életben tartja, és ellátja minden jóval, akik az ő esküt ellenségei. Oké? Látjuk azt, hogy az ateista emberek éppen úgy kapnak levegőt, mint mi. A muzulmánok, a hinduk, és ezt úgy hívjuk, hogy általános kegyelem. Mindenkire ugyanúgy süt Istennek a napja. Mindenki ugyanúgy részesülhet az ő ebből a szépségből. mindenkinek ugyanúgy lehetnek kapcsolatai, ugyanúgy szerethet, ugyanúgy csodálkozhat dolgokon, ugyanúgy hálát adhat, ugyanúgy sikerülhet az élet egy értelemben. Ez az ő általános kegyelme, és ő szerette ezt a világot. És nem ránk nézve szereti a világot, ezt szeretném kihangsúlyozni, hanem magára nézve szereti ezt a világot. Ő a végsőkig el van köteleződve saját magának, mert azt mondja, hogy én meg nem változom. Hogy ez a ti biztonságotok érdekében kötöttem magammal szövetséget. Hogy minden értem van, és minden általam lett. És ez az egész az én dicsőségemről szól. És a világ, valaki azt mondta, hogy a világ a színpad, és az emberek azért lettek teremtve, hogy tapsoljanak. És elfelejtettünk tapsolni. Úgy értem, már nem csodálkozunk. Most erről nem fogok beszélni. Volt egy üzenetem, a csodálat hatalma, az volt a cím, hogy vissza kell szerezni a csodálkozásra való képességünket, rácsodálkozni dolgokra, csodálni dolgokat. Oké, menjünk tovább. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta. És itt van egy óriási rejtély, amit nem értünk. Szeretnék róla bővebben beszélni, de nem fogok tudni, mert nem értem én se. Hogy lehet, hogy Isten az egyszülött fiát adta? Amikor megjelent ez a názáreti ács itt a földön, akkor azt mondta a tanítványoknak és sok embernek, hogy én vagyok Isten. Én vagyok az Atya. Aki engem lát, Fülöp, miért kérdezed, hogy Isten hogy néz ki? Aki engem látott, az látta az Atyát. Hogy küldhette Isten a fiát erre a világra, és hogy lehet a fiú az Atya, és hogy lehet az Atya a fiú? És aztán van még egy harmadik főszereplő is, Szentlélek, vagy Szent Szellem, ahogy tetszik. És erről agyrepesztő, de erről tanítanom kellett a tanok áttekintése órán, ahol aki ott volt, az tudja, hogy mondtam, hogy szeretnék erről bőven beszélni, de nem fogok tudni. Mert nem értem, hogy lehet, hogy ez a szuperlény három személy, és ugyanakkor egy. És tudjátok, mint ez egy apologetikai érv a Biblia hitelessége mellett. Mert hogyha emberek írták volna a Bibliát, akkor megmagyaráztuk volna a Szent Háromságot. Lett volna rá egy idióta magyarázat, de nincs rá. Még csak nem is említi a Biblia ezt a kifejezést, hogy Szent Háromság. Magától értetődően beszél a résztvevőkről, akik egy. Oké, ezt nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy ez hogy lehetséges, de Isten, ha jól értjük, akkor nem azt mondta, hogy ha úgy szerettem a világot, hogy a legerősebb angyalomat adom érte. Úgy értem, kiválasztom a legvitézebbet, mondjuk Mihály, te jó leszel, jó kiállású vagy, erős vagy. Senki nem mondhatja, hogy egy futottak még kategóriát, mondjuk egy napközis angyalt küldtem megmenteni a Földet, hanem én tényleg értéket tulajdonítok az embereknek, és Izraelnek a védő angyalát fogom elküldeni, az angyaloknak a fejedelmét fogom elküldeni. Lehet, hogy ez is csodálatot váltott volna ki belőlem, mert azért ez sem semmi húzás, de az már egyenesen megbotránkoztató, hogy azt mondta Isten, hogy én odaadom nektek a fiút. Jelentsen ez bármit, a második személyemet, az istenség második szemét, a fiú Istent odaadom értetek. És hallottam ilyen, nem is tudom, ellenvetést Isten ellen, hogy lehet ilyen gonosz, hogy a fiát föláldozza? Hogy lehet ilyen gonosz? Figyeljetek, micsoda kifacsarodott gondolkodásmód. Úgy értem, micsoda kifacsarodott gondolkodásmód. Tudod, hogy nem azt mondja valaki, hogy a mindenható Isten, akinek látjuk a kezenyomát, látjuk, hogy mennyire szerető, mennyire jóságos, milyen erős, milyen hatalmas, fogja magát, és odaadja az ő fiát. És miért az ő fiát? Mert hogy embertől született. És nagyon sokszor hívja magát emberfiának. Hogy ő egyszerre emberfia, és ő egyszerre Isten is. És ezt nem értjük, hogy lehet. Istennek meg kellett halnia. Jelenések könyve, ezt érdemes Jehova tanúinak megmutatni, Jelenések 1.17 és 18, hogy az alfa és az omega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég meghalt. És ez hihetetlen. Kihunyt a világ világossága. És aztán feltámad harmadnapon, és újra él. Azt mondja a Jelenések, hogy én vagyok az élő, pedig halott voltam, de íme élek örökkön örökké. Hogy, Olyan nagy bajban volt az emberiség, hogy ez volt az egyetlen megoldási lehetőség. Ez volt az egyetlen megoldási lehetőség. A Szent Háromságból a második személy emberré lett, fölvett egy emberi alakot, eljött és megváltott bennünket. És aztán a következő, hogy aki hisz ő benne. És itt van a hitnek a rejtélye. Hogy, és ezért mondom azt, hogy ez egy nagyon rejtélyes irat. Mert éppen most fogok menni egy drága rokonomhoz, ő katolikus pap. Kérlek, imádkozzatok, hát ha lesz jó beszélgetésünk, mert voltam nála, és ő komolyan gondolja, hogy egy hívő ember, hogy odaadta az életét, elköltözött messze, és ott szolgálja az embereket, és tud, nagyon kemény élet, nagyon kemény élet. Mi ezt csak így karcolgatjuk. Tud, néha gúnyolódunk katolikus egyházon, amit nem kéne. Nagyon könnyen állhatunk a helyükbe, oké? Okay? Figyeljetek, csak ennyi választ el minket az eretnekségtől. Csak ilyen pici. Nagyon kell vigyázni. És emberek odaadják az életüket. Tudod? És én odaadtam az életemet? Lehet, hogy néhányan azt gondoljátok, hogy igen, de azért dolgozom, és van, tudod, oké. Okay. Csodálom azt az embert. Aki hisz ő benne. Ezt a könyvet, ezt senki más nem írhatta, csak Isten. Mert ez a könyv felszabadít, ez szabad embereket csinál. Amikor bejövök a világból, és cselekedett programból jövök, és annyit érek, amennyi éppen a legutolsó teljesítményem volt, akkor figyeljetek, valami másra vágyok. Istenem, nálad mi újság? Nálad is jó kell teljesítenem? Nálad is jó embernek kell lennem? Nálad is jó kell működni a kapcsolataimnak? Mi lesz a különbség? Ha keresztény leszek, akkor lehet, hogy nem dolgoznom kell elmenni külföldre, hanem missziós útra kell elmennem. Hogyha keresztény leszek, akkor nem személyiségfejlesztő tréningekre kell járnom, hanem mit tudom én, keresztény pszichológiai előadásra, és hány embernek kell beszélnem egy héten az evangéliumról az utcán, hogy azt mondd, hogy benne vagy a csapatba. Értitek, mire gondolok? Jövünk a világból egy teljesítménykényszer alatt, egy rossz önképpel, ami tudod, arról szól, hogyha éppen jó vagyok, akkor elfogadott vagyok. Tényleg ez várna itt engem a kereszténység, mert hogyha ez vár, akkor nekem nem kell. Én nem akarok missziós útra menni azért, hogy megfeleljek. Én nem akarok strigulákat húzni, hogy hány emberrel beszéltem a héten. Én nem akarok semmit. Tudjátok, mit akarok? Békét a szívembe. Oké? Okay? Békét a szívem. Mert ha ez, de nem úgy, ahogy a világ adja, azt mondja Jézus. Nem úgy, ahogy a világ adja. Mert ha ez sem más, öregem, akkor nem kell, akkor beszélhetsz a kereszténységről, akkor ez ugyanaz. Akkor ez semmi. Akkor ez csak szintén egy másolat. Itt valami másnak kell lennie. Úgy értem, valaminek gyökeresen másnak kell lennie, a lényegnek. És a lényeg az a kapcsolat, hogy volt ez a film, erről már beszéltem, az a Harley Davidson és Marlboro Man, a két kiégett amerikai motoros, és az egyik, és nem volt cinikus, azt mondja, hogy ha létezne Isten, lehetne a haverom. És tényleg nem gúnyolódott. Aztán egy összetört ember volt, aki csalódott. Szóval, hogy lehetne a haverom, hogy fölmennék a mennybe, és dumálnánk egy jót. Ezt mondta a filmbe. Én erre vágyok, hogy Oké, és az még mindig kevés lenne, hogy Isten a haverom legyen, hanem nekem arra van szükségem, hogy ő egy hatalmas Isten legyen, akire felnézhetek, aki jóval nagyobb nálam. Miért? Miért fontos, hogy nagyobb legyen? Mint az én általam elképzelt legnagyobb. Mert valakinek meg kell tartania engem. Mert én egy nyomorult alak vagyok. És lehet, hogy csalódott vagy, amiért ezt mondom, de alig vártam, hogy elmondjam, hogy egy nyomorult alak vagyok. És ezért jó keresztény prédikátornak lenni, mert hogyha most egy sikertanító lennék, akkor megdobálnátok, és azt mondnátok, hogy nem vagy hiteles ember. Hát te beszélsz sikerről, meg eredményes életről, amikor nézd magadra, tudod, de hogy ez erről szól, hogy mit akarsz hozzám dobni? Rafi meg akar dobni. Hogy ez erről szól, hogy nyomorult, gyenge, bűnös, alkalmatlan emberek,
bejönnek egy szigorú, vas, fegyelemmel irányított világból, ahol nem számít semmi öregem, nem számít, hogy te ki vagy, mert te csak egy statisztikai számjegy vagy, senki se kíváncsi a nevedre, pláne arra, hogy ki vagy valójában, hanem csak arra, hogy mit tudsz adni. Mit tudsz adni a világ, egy bazi nagy pióca. És Isten lehet, hogy egy nagyobb pióca? Bocsi. Nem, bejövök, Uram. Nem lehetne, hogy ne teljesítsek. Úgy értem, lehet, hogy ez botrányos, de hogy én gyógyulni jöttem ide. Én hinni jöttem ide. Én nem akarok cselekedni. Nekem elegem van. Elegem van. Meg akarok gyógyulni. A szívem tele van sebekkel. Tele van sebekkel. Nyugtalan a szívem, amíg meg nem nyugszik benned, Uram. Zsoltárok 62, meg Szent Ágoston. Ezért jöttem. Ez a helyzet, Uram. Én itt állok előtted. Szeretnék hinni benned. Lehetne csak úgy simán, mondjuk a tetteim nélkül, anélkül, aki vagyok most. Mit gondolsz? El tudsz engem fogadni? El tudsz fogadni? És Isten azt mondja, hogy wow, haszta, egy igazi ember. Egy igazi ember. Tényleg ezt akarod? Hinni akarsz bennem? Hinni akarsz nekem? Elárulok neked egy titkot, öregem. A könyv, az tudod, hogy miért a legnagyobb rejtély ezen a világon? Tudod, hogy miért nem találod meg? Minden polcon ott van. Öregem, ez a könyv az, ami meggyógyítja a szívedet. Ez az a könyv. Azért, mert ez én vagyok. A könyv én vagyok. És én még sokkal több vagyok, mint a könyv. A könyv az én nagyon leegyszerűsített leírásom. A rejtélynek a kulcsa. Ez az első ajtónak a kulcsa. Ez a könyv. És aztán van egy csomó kulcs még. Nyisd ki, lép be, és tudod, mit fogsz látni? Egy szabadságot. A lehultak a bilincseid, és azt mondom, hogy Efezus, olvasd el, Efezus 2, 8 és 9, hogy hit által tudsz velem kapcsolatba lenni, nem a cselekedeteid által. Nem tudsz engem lenyűgözni, öregem. A hitedre van szükségem. Nem tudsz lenyűgözni, minden az enyém. Ha hívőként teszel egy jó cselekedetet, azt én készítettem elő. Jó cselekedetekre vagy felkészítve. Ja, erről lehetne egy külön üzenet, hogy mit jelent a jó cselekedetekre felkészítve lenni. Aki hisz a fiúban, olyan sokan hisznek, jó ez a téma? Olyan sokan hisznek dolgokban, egy csomó mindenben hajlandóak hinni. Valaki egyszer azt mondta, hogy aki nem hisz Istenben, azzal nem az a baj, hogy nem hisz semmiben, hanem éppen, hogy mindent elhisz. Emberek hisznek földön kívüliekben, és amikor mindig most ez a legújabb, hogy a földön kívüliek hozták az életet a föld, ez a panspermia elmélet. És mondtam nekik, hogy jó, mondod, ezzel csak odébb toltad a problémát, és az idegeneket kiteremtette. És akkor így néz, ezt nem lehet tudni. Jó, oké, mindenbe hisznek, az angyalokba hisznek az emberek, de nem tudnak túlnézni rajtuk, és megérteni azt, hogy az angyalok teremtett lények, és mindig kérdezem, hogy rendben értem, hogy az angyalokban hiszem, mert ez tök jó, meg tényleg léteznek, és baromi izgalmas, de nagyon korlátolt, bocsi. Hát ki teremtette az angyalokat? Miért nem azt keresed? És ez hihetetlen. Mindegy, lapos föld. Csuhú! Azt, hallottatok a lapos föld elméletről? De nem is zárt csoport ráadásul. Figyeljetek, egy csomó ember, és lehet, hogy ez egész egy nagy hype, lehet, hogy ez csak egy ilyen kamu, de emberek abban hisznek, hogy a föld lapos. És azt mondják, hogy kormány propaganda és összeesküvés elmélet, hogy a föld gömbölyű. Hogy azok hamisított felvételek, és az egész nem igaz. Vagy nem tudom, ebben nem is akarok belemenni. Hogy aki hisz ő benne, aki hisz Jézus Krisztusban. Jézushoz oda mennek a tanítványok. Uram, növeld a mi hitünket. És Jézus így rájuk néz. Figyeljetek ide. Nem pont így mondta, hogy most ez egy egyszerű, nagyon egyszerű fordítás. Azt mondta, hogy ha annyi hitetek lenne, mint egy mustármagnak, és a mustármag az baromi kicsi. De nem azt mondta Jézus, hogy hogy kicsi a hitetek, hanem hogy nincs. Úgy értem, hogy nincs hitetek, nincs. És hogyha meg van, akkor meg nem a megfelelő dologban hisztek. Rengeteg ember hisz dolgokban, de nem a hitünk számít, hanem az, hanem a hitünknek a tárgya, hogy miben hiszek. Miben, és hogy miben hiszek, az már önmagában egy kapufa. Mert kiben hiszek, Krisztusban kell hinnem. Hogy ez a kulcs az élethez, ez a kulcs a rejtélyhez, hogy aki hisz, ő benne. És oké, van, aki eljut Krisztusig, és aztán hisz Krisztusban, mint egy varázslóban, vagy mint egy haverban, vagy mint egy, hogy hívják ezt? Dzsinben. És beszéltem emberekkel, és mondom, hogy hiszek Jézusban. Oké, és ki neked Jézus? Hát hogy érted, hogy ki? Hát ő Jézus. Nem ezt kérdeztem. Kicsoda neked? És nem tudod mit mondani. Ő hit Jézusban, mint valakiben. De még, tudod, emberek úgy fognak elveszni, és mindjárt nézzük a következő verset, hogy hittek Jézusban, mint valami másban, mint a messiásban. Tehát Jézus Krisztusban, mint a messiásban kell hinnünk. Mert Jézus nem a valóra váltógépem, nem a haverom, hanem ő a messiás, ő a megváltó. Ő az, aki ki tud rángatni engem ebből a gonosz világból. És hát ennek a gonosz világnak én magam is a része voltam, és vagyok, és hát bűnösök vagyunk. Oké? Okay? Erről beszéltünk a múlt alkalommal, hogy ez mit jelent. Ezt nem is akarom. Oké. Okay. A következő, el ne vesszen. Ugye, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen. Na, erről senki se beszél általában. És mi keresztények meg vagyunk kísértve arra, hogy amikor elmondjuk valakinek az evangéliumot, akkor nem mondjuk azt, hogy figyelj, az a helyzet, hogy ez egy a penge élén táncolunk emberként. A Sanyi egyszer, sőt, van egy ilyen eszéje, és azt hiszem a minden és a semmi határán. A minden és a semmi határán vagyunk. És öregem, vagy hiszel a fiúban, mint a messiásban, vagy örökre elveszel. És hogy mit jelent örökre elveszni, ebben most nem menjünk bele, mert jó részt ezt sem értjük, de egy biztos, hogy nem szeretném kipróbálni. Oké? Okay? El lehet veszni örökre. És sokan mondják azt, hogy a kereszténység az egy végletekben gondolkodó vallás. A Star Wars megvan? Azt hiszem a harmadik rész volt, hogy Obi-Wan Kenobi mondta, hogy csak egy Sith tárgya a végletekben. Oké? Okay? Tehát ez egy a végletekben való beszédet egy gonosz dolognak állítja be a Csillagok háborúja. Ha bárhogy más, jó lenne egyszer egy filmelemzést csinálni. Ez érdekes lenne? Figyeljetek! Mindegy, hagyjuk. Zseniális. Zseniálisan nagy csapda a Csillagok háborúja. És egy zseniálisan meséli előregem a jövőt. Az 1-2-3. Hihetetlen. Hihetetlen modellezi. Mindegy, majd erről lehet, hogy érdemes lenne beszélni. Figyelj, gonosz dolognak állítja be. Nem csak ez a film, nem csak George Lucas, hanem az egész világ. Legyél toleráns, ne beszélj végletekben. Isten öregem végletekben beszél. Isten végletekben beszél. Vagy elveszel, aki hisz én bennem, annak örök élete van, erről fogom majd beszélni, aki nem hisz, az már elkárhozott. Az elkárhozott az azt jelenti, hogy elmarasztaló ítélet alatt van, és megy a levesbe. Így budapestiesen. Oké. Okay. Tehát el ne vesszen. Van egy nagy lehetőségünk, itt nem a Biblia nem fenyeget, hanem teljes információt ad, annak a birtokába tudunk egy épkézláb döntést hozni, de Isten azt mondja, hogy öregem, van egy soha vissza nem térő lehetőséged. Én szeretlek. Én odaadtam az egyszülött fiamat. Ott állt a kereszt. És a kereszt az a végső és legteljesebb leírása Isten szeretetének. És van még kérdésed afelől, hogy miért küldtem el a fiamat? Hogy miért jöttem el én magam, vagy akárhogy is van ez a történet? Van még kérdésed felőle, hogy hogyan érzek irántad, hogy szeretlek, hogy érdekel a sorsod? Szeretnél-e kivenni ebből a világból? Szeretném, hogyha meggyógyulnál? Szeretném azt, hogy ha közel jönnél hozzám és megismernél? Nem egy vallásos módon, hanem úgy, ahogy én vagyok. Utálom a szobrokat, amiket rólam mintáznak, a festményeket, amiken elképzelnek, hogy hogy nézek ki. Jézusról nem maradt semmiféle leírásunk, hogy hogy nézett ki. Valószínűleg nem volt jóképű, mint ahogy a hollywoodi filmek többségében ábrázolják. Lehet, hogy csak elmentél volna mellette, észre se vetted volna őt. Egy biztos, hogyha hallottad volna beszélni, akkor valószínűleg nem szerettél volna elmenni a közeléből. És Sanyi szokta mondani, ha most itt ülne, akkor nem akarnánk hazamenni. És, ja. Hogy el ne vesszen, elveszni emberek, emberi lelkek. Ez fel nem fogható az érték. Kibeszélhetetlen az értéked. Kibeszélhetetlen. Mennyire vagy értékes? Hát Isten annyira értékesnek gondolt, hogy feláldozta a saját életét, érted? Mennyit ér a te lelked? Mennyit ér? Isten életét éri a lelked. Isten életét. Van ennél nagyobb? A Bibliát szerintetek miért nem fordították le nemzeti nyelvekre? Miért támadják meg most is? Azért, mert ez egy rejtély. Ez Isten üzenete, hogy értékes vagy, hogy Isten szeret téged, hogy nem kell közbenjáró közted és Isten közé, nem kell senkit közétek ékelni, hanem mehetsz úgy, ahogy vagy, olyan nyomorultul, és őt nem érdekli, hogy éppen milyen jó fiú vagy, vagy hány jó cselekedeted volt a héten, hány imát mondtál el, hányszor olvastad el a Bibliát. Tudod, Isten azt mondja, hogy ezekről a dolgokról majd beszélünk később. De nem számon kérő jellege, hanem valamit érts meg, hogy szeretlek. Tudod, mit jelent? Nem tudjuk. Oké, nem tudjuk, hogy mit jelent az, hogy szeretni. Nem tudjuk, hogy mit jelent az agapé. Én néha csodálkozom, hogy így sikerül szeretnem embereket, és aztán rájövök, hogy állj már meg, te pökhendi alak. Hát nem te szerettél, hanem mivel Krisztust hordozzuk, mi hívők ezen a világon, Krisztus bennünk szeretett valakit, amikor éppen nem voltam a gátja. Én nem szeretek senkit, Ez a helyzet, sajnálom. Senkit nem tudok szeretni, lehet, hogy barátilag tudlak szeretni, de az véges, annak vannak határai. De megtapasztaltam azt, hogy embereket szeretek a határon túl, és aztán rájöttem, hogy az nem én vagyok, hanem Isten. Krisztus bennem szerette azt az embert. Krisztus volt a nagy lelkű, ő adott kegyelmet, ő kért bocsánatot, és én csak így néztem, így mozgott a szám, bocsáss meg, egy bunkó vagyok, és így mi? Folytogattam magam. Nem. Ő a nagyszerű, és ő részt akar venni az életünkben, hogy el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És ez az örök élet egy új kategória az életünkben. És hogyha azon gondolkozol, hogy mikortól van örök életünk, szerintetek mikortól van tényleg? Van valami ötlet? Oké. Attól a pillanattól kezdve, hogy elfogadtad Jézus Krisztust a messiásnak, a megváltónak, amikor hittél benne, hittél Jézusban, mint a megváltódban, örök életet nyertél ott és akkor. És még mindig testben vagyunk, igen, de egy napon találkozunk vele, és aztán felújítja a karosszériánkat, kapunk egy új testet, ugye ezt mondja a Szentírás, és aztán örökké vele leszünk. Egyszer gondolkoztam azon, hogy mit jelent, hogy örökké. És azt mondja a Biblia, hogy az egyik angyal azt mondja a jelenésekben, nem tudom már hol, hogy esküszöm, hogy idő nem lesz többé. Isten felfüggeszti az időt, kiveszi a képből, és marad az örökké valóság. Egy örökké valóságba merevedett pillanat, ami hihetetlenül mozgalmas lesz, és talán beszéltünk erről, hogy nem tudjuk, hogy a menny milyen lesz, viszonylag szűkszavú a Biblia arról, hogy milyen lesz a mennyország, de egy biztos, hogy hihetetlenül mozgalmas, színes, ámulatos, nem a rejtélyek, amikről beszéltem, újabb és újabb ajtók fognak nyílni. Nem picik, hanem kozmikus méretű ajtók. Lehet, hogy Isten új teremtést fog eszközölni. Lehet, hogy azt mondja, hogy legyen még egy faj, és ti lesztek a segítőim. Nem tudom, mi fog történni, de ámulatos lesz. Tudod, örök életed van. Egy olyan élet, szegény nagymamám mondta, 88 évesen halt meg, hogy bár már ne lennék fiam, mindig mondta. Beteg volt, nagyon beteg volt az utolsó években, és azt mondta, hogy ebből az életből ennyi elég volt. És igaza volt. Mert nem mindegy, hogy milyen életminőségen éljük az életünket. De az örök életbe egy egészséges, szuper test lesz, ami nem sérül meg, ami nem öregszik, nem fogsz megváltozni. Ja, ilyen Bencének egy B betű lesz itt ilyen, mint a Superman. Pepsinek egy P. Nem pókember. Oké? Okay. Figyeljetek, az emberiség túl fog lépni az emberség, ilyen egyértelműen egy szuper emberiség lesz. Egy szuper ember Istennel, aki pont olyan, köztünk fog járni a király, az univerzum ura, pont úgy fog kinézni, mint mi. Egy különbség lesz, hogy rajta ott lesznek a sebek, amit mi okoztunk neki. És emiatt fogjuk örökké dicsőíteni. Mindig megyünk be, együtt kávézunk Jézussal, és ő egy igazi barátod, és ülök vele szembe, isszuk a kapucsinot, fesztelenül beszélgetünk, hiszen ő az én szerető atyám. Nem, nincs köztünk semmi, ami elválasztana. És beszélgetünk, és az Jézus, képzeld el így, és egy pillanatra a homlokára téved a tekintetem, és látom a befort sebeket. És egy pillanatra felcsúszik az ingje, és ott van a seb, és egy pillanatra így, és mondja, hogy mi van, mi a baj, fiam? Ah, semmi, uram. Csak így egy pillanatra tudod, hogy mit tett értem. És egy örökké valóságig fogjuk csodálni, és a hála, az mindig csak nőni fog a szívünkbe, hogy rejtérő, hogy rejtére, és csodáról csodára járunk vele, és nyitjuk az ajtókat, hatalmas ajtók nyílnak, és nem fognak nyikorogni, kitárulnak előtted, és azt mondod, hogy egy örökké, uram, mennyi telt el? Nincs értelme a kérdésednek. 10 000 év? Vagy mennyi van előttünk? Nem, nincs válaszom rá. Nem tudom meghatározni, mert nincs véged. Egy végtelen lény vagy. Betöltötted a szerepedet. Ez volt az életed célja. Találkoztunk. Te hittél. Én megváltottalak. És örök életet nyertél. És nem, senki se ragadhat ki többé az én kezemből. Ez a rejtély. Ez. És rejtéről rejtélyre járunk vele. Ez egy jó sorozat lett volna. Úgyhogy, és erről nagyon sokat lehetne még beszélni, de hogyha még nem vagy része a rejtélynek, ha még az első ajtót se nyitottad ki, és a kulcsot keresed, és vannak jó ötleteid, hogy miben higgy. Mert a hited fogja nyitni az ajtót. Nem a hited ereje, mert a hit az valójában egy engedély Isten hatalmának. Oké? Okay? Sok meghatározása van a hitnek, de a hitem az a szabad akaratomnak a legfelsőbb megnyilvánulása, a leghihetetlenebb dolog a hit. Képzeld el, hogy azt mondod, hogy Uram, te vagy a Messiás, én elhiszem, hogy ott voltál a kereszten, hogy meghaltál, és hogy harmadnapon feltámadtál. Meg vagyok róla győződve, hiszek benned. És Jézus azt mondja, bingo, ez volt a feladat, ott nyílik az ajtó. Lép be. Van egy ajtó a mennyben, amit senki be nem zárhat. Egy nyitott ajtó. Jelenések 4:1, és aztán mondja Isten, hogy jöjj fel ide hozzám. És belépsz az ajtón, és aztán jársz Istennel. És ha még soha nem léptél be az ajtón, de például hiszel az angyalokban, vagy ezerféleképpen szeretnéd kinyitni ezt az ajtót, csak szeretném mondani, hogy nem fog kinyílni, csak egyetlen egy névre. Jézus Krisztus nevére. Hogyha ő benne hiszel, hogyha azt mondod neki, hogy nekem kell lesz Jézus, akkor ő nem fogja nézni, hogy hol születtél, hogy gazdag vagy, hogy jó képességű vagy, hogy magas vagy, vagy alacsony, vagy kövér, vagy sovány, vagy izmos. Egyáltalán nem érdekli. Bárki, bárhol, bármikor. Bárki, bárhol, bármikor. Őt egy dolog érdekli, hogy meg tudjon téged menteni. És lehet, hogy ez egy kopogtatás a te ajtódon. Jézus kopogtat, és azt kérdezi, beengedsz, mert hogyha igen, akkor én veled vacsorálok, és te én velem. Akkor bemegyek hozzád. Nem csak a palotákba megyek be. Bemegyek az istálóba is, a hajléktalanokkal is ott vagyok az utcán. Nekem mindenki egyforma, és szeretném, hogy mindenki az én gyermekem legyen. Akarod-e? Ez a kérdés. Az nem kérdés, hogy Isten akarja-e. Mert ő eljött, és aztán ott állt a kereszt. Szóval ez egy lehetőség a számodra, egy bazi nagy lehetőség, úgy értem, hogy életed lehetősége. Úgyhogy ha szeretnéd, akkor hit által a tied lehet egy percen belül, fél percen belül egy ima. Az ima, amivel belekapaszkodsz Isten ígéretébe, és a hited az, ami elszabadítja az életeden Istennek a végtelen erejét. Hé, ez egy nagy kaland. Úgyhogy gyere, hívlak ebbe a rejtélybe. És csak így mondd utánam, vagy hangosan, vagy a szívedben, hittel, nem a mondataink azok, amik megmentenek, nem azok szabadítják el Istennek az erejét, hanem a hited. Jézus, tudom, hogy bűnös ember vagyok, hiszem azt, hogy téged küldött az Atya, hogy megmentsd ezt a haldokló világot, és benne engem is személy szerint. Hiszek benned, mint a személyes megváltómban. Nem akarok elveszni. Örök életet szeretnék. És kérlek, add nekem az örök élet ajándékát, és tudom, hogy nem tudom kiérdemelni. Hit által lehet az enyém, és én hiszek benned, Jézus. Ments meg engem. És köszönöm. Amen. És hogyha elmondtad ezt, akkor beléptél az ajtón. Csak körül kell nézned. Vegyél egy Bibliát, kér valakitől, ír nekünk, találkozzunk, mert sokan megállnak az első ajtó után. Oké? Sokan megállnak az első. Ne legyél ilyen. Sok keresztény megáll. Egy csomóan vannak a váróteremben. De ott se fúj a szél, és egész jó idő van. Oké? De akar többet, mert kimondhatatlanul több vár rád ott. Ja. Amen. Köszönöm.